Jó napot kívánok, és ma folytatjuk az emberi jogot a zsidó jogban, és ma át fogunk venni az emberi jog nemzetközi törvényéből az ENC-nak a 17. cikket. Article 17, first paragraph. Everyone has the right to own property alone, as well as in association with others. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property. Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz. 2. Senkit sem lehet tulajdonától önkénesen megfosztani. Ugye, mindenkinek joga van szerezni vagyont, és ami az övé, azt nem lehet elvenni tőle. Ezt majd később fogunk látni, hogy a zsidóság nagyon erősen támogatja ezt a gondolatot, hogy az embernek saját vagyona van, és nem csak a közösségé. Előbb szeretném bemutatni egy másik oldalat a dolognak, ami esetleg egy kicsit korlátoztatja, és azt majd bemutatom ezt az oldalt. A Bibliában, úgy az első mondat a Bibliában, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Erről kiindulva, azt olvasunk Mózes első könyvében, 14:20-ba, hogy az Isten ez az, akié, az ég és a föld. Mi azt jelenti, hogy mivel az Isten mindent teremtette, minden, és ezért minden az övé. Ő hozta létre, akkor minden az övé. Zsoltárban azt olvasunk, hogy az Isten a földet átadta az embernek. Ami azt jelenti, minden, ami van nekünk, azt tőle kapunk. Ugyan hasonlót olvasunk 5 Mózes 19:74-be, hogy ott szó van az Izraelről, a Szentföldről, azt mondja, az a föld, amit az Istentől örökségül kaptátok. És ezért vannak előírások, például a zsengeg, a zsengegnek a bemutatása, az első érett gyümölcs Izraelbe. Azt be kell mutatni a jeruzsálemi szentében, és ott egy köszönetet mondani, hogy köszönöm a földet, és itt van a szép gyümölcsöt, amit kaptam tőled. Ha végigvisszünk ezt a gondolatmenetet, hogy lényegében az Isten a tulajdonosa az egész világnak, és tőle kapunk mindent, akkor ezért ő szabja meg, hogy mikor a miénk, és mikor nem a miénk. És mindent, amikor a miénk, azt jelenti, hogy tőle kaptunk ezt most, erre, és annyi időre. Hol látszik ez? Ez nagyon jól illusztrálja az úgynevezett hetedik évnek a szombat év. Minden hetedik évben Izraelben, akkor van egy szombat év. Miből áll a szombat év? A szombat év, ez egy kicsit hasonlít, ami minden hetedik napon van a szombat, ami az előírás úgy szól, 6 napon lehet dolgozni, a hetedik napon kell pihenni. Azért kell pihenni, mert én is, mondja az öréke való, én teremtettem a világot 6 nap alatt, és a hetedik napon pihentem. Ezért péntek estétől szombat estig pihenni kell, nem szabad semmiféle alkotás, semmiféle munkát nem lehet végezni. Ételt, amit kell szombatra, a szombat előtt meg kell főzni. Tüzet, amit szombatra kell, a szombat előtt meg kell gyújtani, stb. Ez hasonlóan, de nem annyira. Nem úgy van, de egész évben keresztül nem lehet dolgozni, mert akkor ilyen halnának, mert nem lehetett évre előre elkészíteni az ételt. de itt egy kicsit korlátozottabb a tilalom, és a tilalom arra szól, hogy a Szentföldön, szinte csak Izrael földön belül a hetedik évben nem lehet semmiféle mezőgazdasági munkát végezni. Erre nem lehet ültetni, aratás és mindenféle más munkák is meg vannak tiltva. Jó, természetesen van egy bizonyos korlát. Például ugye friss búza nem lesz, nem fog termelni a hetedik évben, mert ha nem, az ember nem ültet, akkor nem tud, akkor nem lesz. De narancs és alma az lesz, mert a fát nem kell minden évben újra ültetni. Akkor mi van ezzel a fán termő gyümölcsel? Az az előírás, hogy természetesen azt szabad élvezni, de az gazdátlan. Mit ilyen gazdátlan? Hogy bárkinek joga van szedni ebből a gyümölcsből. De szedni, ez nem csak gazdátlan, amikor a fán van, akkor az marad gazdátlan. Ami azt jelenti, az nincs már jogam szállítani és eladni a boltokban. Mert mindenki, aki jut ilyen gyümölcshez, felveheti meg gazdátlan. Mindenkinek joga van szedni a fából, anni gyümölcse, amin szükség van magának. És ezt hazavieti, és eheti. Aztán jelent másik ember is. És nem kell ehhez a tulajdonosnak a beleegyezése, mert a hetedik évben nincs tulajdonos. Ez bárki szedhet ebből a gyümölcsből. A tavalyi termés az természetesen az. A tavalyi termés azt ugyanúgy lehet használni, eladni, venni, de a hetedik év termése nem. Jó, erre vannak még különböző megoldások, hogy mégis az új termés hogy lehet élvezni, hogy például, ha a közösség, a rabinátus fizet valakinek, a fedjen a gyümölcsöt, hozza be a városot, és aztán a költségeket kifizetünk neki, mert a napi bért azt fizetni kell, a szállítást is kell fizetni, csak maga a gyümölcsöt nem kell fizetni. Ugye minden általában egy kiló gyümölcsbe benne van nem csak a munka, a szedésnek, a szedőnek a napi bér és a szállítás, hanem maga a tulajdonosnak a haszna is rajta. Ide nincs a tulajdonosnak a haszna. Ez lehetséges. Idén megvan a hetedik év, a úgynevezett smita év Izraelben. Mi a dolog, miért parancsolta meg az Isten ezt a mitzvát? Azt mondja az Isten, mert lényegében ezzel mutattam, hogy ki a valódi tulajdonosa. 6 évre a tiétek, a hetedik évben elveszem tőled. 8. évben újra a tiétek. Izraelben mostani év ez ilyen szombati év, és akkor minden évben újra és újra felmerül a kérdés, hogy most mit lehet csinálni, nem fogom ebbe belemenni, ez egy hosszú téma. A dolog lényeg az, hogy két felfogás van. Az egyik azt mondja, hogy ez a földnak az előírása, hogy a földnek pihennie kell, és ezért nem lehet keresni itt kis kaput, mert a zsidó, aki kint dolgozik a mezőn, megszegi ezt a törvényt. A másik felfogás az, több rabbi követi ezt a gondolkodásmódot, hogy ez a zsidó tulajdonosnak az előírása. Mi van akkor, ha a tulajdonjogot átruházzam erre az évre egy nem zsidónak, akkor már szabad a zsidóknak művelni a földet. De mindenképpen, akár így, akár úgy, a dolog lényeg az, hogy Isten azt mutatja nekünk, ez jól illusztrálja a tulajdonosnak, hogy örülök annak, amikor az Isten ide adja nekem, és ameddig az enyém. Aztán elveszi tőlem az évre, aztán újra. És így megvan erősítve az a gondolat, hogy igaz, a tied a föld, és te vagy a tulajdonosa, de a valódi tulajdonosa, aki még fölötted van, az Isten. Hasonló van egy másik hetedik év, ami szintén megint mutatja azt, hogy mi üzletelünk, eladunk és vásárolunk, és mégis az Isten diktálja, hogy kié és mikor. Például a Biblia elismeri a rabszolgaságot. Nem tiltja. Természetesen nem az a fajta rabszolgaság, erről már beszéltünk, amit, hogy elrobbannak négereket Afrikában, és elviszik Amerikában eladásra, nem erről van szó, mert ez emberrablás, és emberrablás pluszban még eladni rabszolgaságban, ez egy halálos ítéletet érdemel az. Hanem arról van szó, hogy ha az ember úgy érzi reménytelen a helyzet, és eladja magát, hogy egyes esetekben eladja a gyerekeit, akkor ez lehet rabszolgaság, a Biblia ezt elismeri. Két fajta rabszolgák vannak, van a nem zsidó rabszolga, és a zsidó rabszolga. Azt mondja az Isten, azt mondja a Tóra, hogy nem illik, hogy egy zsidó, egy másik zsidót vegye meg rabszolgának, és ez itt nagyon-nagyon korlátozva van a rabszolgaság, és összesen 6 évre meg van engedve a rabszolgaság. Ami azt jelenti, egy zsidó felméri a helyzetet, és látja, hogy mennyire szegény és reménytelen, akkor eladja magát rabszolgának, akkor 6 évre csak. 7. évben például. Itt nem egy állandó 7. év, hanem mindig az eladástól számítva 7. év. De a szombati év ez nem attól számít, hogy mikor vettem meg én ezt a földet, és azóta számolunk 7 év, hanem ez az állandó 7. év. De mindenképpen a rabszolga kapcsán is ugyanez van, hogy az Isten felülbírálja az adásvételi szerződést. Ő eladta magát örökre, vagy 30 évre, azt mondja, Isten 6 év után ő már nem rabszolga. Egy másik dolog van, ami mindig a smita a 7. évhez kapcsolódik, hogy ugyanakkor, amikor a 7. évben nem szabad mezőgazdasági munkát végezni, egy hasonló előírás, ez az, hogy minden 7. évben akkor elévülnek a tartozások. Minden tartozás, ami volt az embernek, egy másiknak, felvett kölcsönt, a 7. évben ez elúszik. Több vélemény szerint a 7. év végén, ami azt jelenti jövő szeptemberben, egyes véleménynek már most szeptember vége felle új év napján, és ekkor már nem szabad követelni a másiktól az adósságot. Igazán én adtam neked kölcsön 100 000 forintot, de nem kell vissza. Nincs jogom az visszakövetelni. Még akkor is, ha az illető önkéntesen jön, és azt mondja, ó, adtam nekem kölcsön itt, akkor előírás úgy szól, azt kell mondani a kölcsönadónak, hát nem tudod? Hát smita van, nem tartozol nekem. Ha az illető azt mondja, ennek ellenére szeretnék adni a pénzt, akkor az rendben van. Azt jelenti, hogy az illető ragaszkodik. Azt mondja, tudom, hogy nem tart, jogilag nem tudod behajtani, de mégis szeretnék fizetni, az más. És ez egy szép dolog tőle, egy szép gesztus. Hiába felvett kölcsön, ez csak egy gesztus. És erre mondja a Biblia, ugye már maga itt már illusztrálva van az a dolog, az Isten azt mondja, lényegében én állandóan beleszólok a gazdasági életben, de még több. Az Isten még azt is elvárja, hogy a 6. évben az emberek adjanak kölcsönt egymásnak. Hiába van az a veszély, hogy ha nem fizet időben, akkor elúszik. Isten, ne legyen az, hogy amikor már közeledik a 7. év, erre azt fogsz mondani, jó, akkor most nem ad a kölcsön senkinek, talán el fog úszni, adjál kölcsön. Miért? Mert szegény ember sajnos mindig lesz. Örülni kell annak, hogy nem te vagy a szegény ember. És lényegében, ami itt van, azt jelenti, én biztosítok neked mindent, ami van neked. Akkor most örüljön, biztosítottam neked, és akkor mit kell neked itt beleszólni. De a talmudi bölcsek felmértek a helyzetet, és látták, hogy az emberek mégse adnak kölcsön. Biblia le van írva, de Ötödik évben már az emberek azt mondja, jaj, szívesen adni neked kölcsön, ha lenne, csak épp most nincs cash flow, és egy új beruházás, és mit tudom én, épp az unokatestvérem kért kölcsön, akkor most neked nem tudok adni, neki azért nem tudok adni, mert a testvérem kért kölcsön, és akkor így tudom én. Már ötödik évben kezdett elfogyni az embereknek a pénz, és a nyolcadik évben hirtelen minden befektetés megtérült, és újra lehetett kölcsön felvenni. Erre az egyik talmudi bölcs egy ilyen kis kaput hozott létre, hogy lényegében arról van szó állandóan, hogy egyik ember a másiktól a felvett kölcsönt, akkor nem kell fizetni, nem szabad behajtani. Ha a bíróság, aki lényegében egy jogi személy, és nem egy magánember, ha neki van tartozása, akkor ez másképp. Erre nem érvényes a Schmidt-annak a törvénye, hogy elúszik a pénz. Erre azt mondtak, hogy minden évben mindenki a hetedik évre, vagy előtte, vagy közben, attól függ, melyik véleményt követünk, adjan át papíron az adóságot a bíróságnak, és innentől kezdve a bíróság a felelős a behajtásért, akkor így az már nem a magánembere, és akkor az már lehet. Ez az úgynevezett proszból. A talmudi bölcsek, és még jobban a talmudi kommentátorok nagyon csodálkoznak, hogy micsoda dolog ez. Általában a kis kap az tényleg, hogy erre, szóval egyértelmű, hogy erre nem vonatkozik a tőben. Ez egy ilyen kis kap, kicsit kételkednek ebben a tényleg, ez egy kis kapu vagy egy kijátszás, ugye ez nem ugyanaz. A kijátszás még azt mondja, tudom, hogy erre vonatkozik a törvény, csak én belemagyarázok. A kis kapu olyan, hogy mivel ugye a zsidó jogban nagyon sokszor, és a legtöbb esetben szabad a kis kaput igénybe venni. Miért? Mert a kis kapu általában mitől van a kis kapu? Hogy a törvényhozó csak ember, nem tudja előre látni a helyzeteket, és akkor ez valamit elkerül a figyelmétől, nem nincs jól megfogalmazva, és ezért találtak egy kis kaput, és erre mi a feladat, akkor gyorsan egy törvénymódosítást kell kérni, ez a kis kaput bezárni. A hívő zsidó azt mondja, az a kis kapum Istentől származik, az nem azért van, mert az Isten nem képes odafigyelni és előre látni a helyzeteket, hanem ő megengedi. Bizonyos helyzeteket megengedi, mert ez tilos, de valamikor szabad. Ez kötelező, valamikor nem kötelező. Ezért kis kaput igénybe venni, ez ne az szabad. De kijátszani a törvényt, az már nem szabad. Ez már a pluszból egy kicsit a törvénynek a kijátszása. Erre a legtöbb törvényhozónak az a véleménye, hogy az egész proszból intézmény ezt ma lehet használni, régen nem, és majd a jövőben se. Most miért függ az időtől? Nem azért, mert más gazdasági rendszer fog létrejönni, hanem a Smita, a hetedik évnek a törvénye, a Talmud bizonyos bibliai utalások alapján lefekteti azt az alapszabályt, hogy csak akkor érvényes Biblia szerint, amikor a zsidó nép többsége Izraelben lakik. Ha a zsidó nép többsége nem Izraelben lakik, akkor Izrael elveszíti a státuszát, és ezért különböző törvények akkor nem érvényesek. Például a Smita. Ma még mindig van Smita Izraelben, de ez csak rabinikus. Mivel a bibliai szerint ma nem egyáltalán az egész Smita nem érvényes, csak a bölcsek bevezették, azt mondtak, hogy nem menjen ki a gyakorlatból, akkor a bölcsek azt mondtak, hogy van egy pluszból. De ha helyre áll a bibliai Smita, szintén zsidó nép többsége Izraelbe költözik, akkor már nem lehet a pluszból használni, mert ez már, ahogy mondtam, inkább a törvénynek a kijátszása, és nem egy kis kapu. Ugyanaz tény az, hogy Egyesült Államokban több zsidó lakik, mint Izraelben. Pláne, ha összeszámolunk az egész világ zsidóságát, ha jóval többen vagyunk, mint ahányan Izraelbe laknak. És ezért még mindig Izraelbe csak rabinikus az előírás. De ami lényeges nekünk, hogy az egész dolog, hogy az Isten beleszól a gazdasági életbe. Olyan dolgok, ami ha kölcsön vettem, azokat természetesen fizetni kell, de mivel én vagyok az, aki biztosít a részletekre mindent, akkor én fektettem le különböző elveket. Menjünk még tovább. Ez egy megint olyasmi, amely a Biblia hangsúlyozza, hogy ez azért van, hogy mutatni, hogy én vagyok az Úr az egész Földet. 7 szombat év után, 7 smita után, ugye 7x7 az 49, akkor az 50. év az megint egy smita év. Pontosabban egy jóbel év. Jóbel év, azért minden 50. év az egy jóbel év. És ebben az évben nem csak az a mezőgazdasági munka tilos, azt jelenti 49. évben, mint 7. év, és még 50. évben, mint jóbel év, hanem még ezen kívül is minden ingatlan visszaszáll az eredeti tulajdonosához. Ami azt jelenti, ha én vettem egy ingatlant ma, ki kell számítani, hogy mikor lesz jóbel, ez akár egy év múlva lehet, akár 49 év múlva lehet. Több mint 49 nem lehet, és akkor így. Mennyit ér ez a ház? Akkor először kell nézni, hogy ez a ház milyen bevételt tud termelni, és aztán be kell számítani, igen, hát évente 5 millió forintot termel ez a ház, haszon, igen ám, de csak jóbelig. Ha jóval a 13 év múlva, akkor 13x5. Ha jóban 49 év múlva, akkor 49x5. Ha csak egy év múlva, azt mint összesen 1x5. Szóval ez természetesen befolyásolja az árt és minden. És ez a hangsúlyt az, hogy tudjál, hogy minden ideglenes. Mikor bejöttek a zsidók Izraelbe, felett osztva Izrael a 12 törzsnek, illetve minden törzsön belül mindenki kapott földet, és ez megmaradt. Hiába eladta az embert, mivel a földet lényegében Istentől kapta, hogy Isten azt mondta, megígérte Ábrahamnak, Izsáknak, Jákobnak, hogy idehozom a zsidókat Izraelbe, hogy Isten biztosította nekik a földet, ezt a földet nem lehet eladni. Ideglenesen lehet eladni, de nem hosszabb időre, mint jóbel év. Itt egyértelműen a hangsúly az, hogy az Isten itt a tulajdonos. Érdekes, hogy volt Vácon volt egy rabbi, Katzburg rabbi, ő a főszerkesztője volt több 10 éven keresztül egy rabinikus folyóiratnak, ami havonta 2-szer jelent meg, Délta a Piac néven, és ezen kívül még ilyen különböző kiadványokat adott ki. Csak az egyik kiadványában olvastam egy nagyon szép magyarázat, azt mondja, mi a jóvel évnek a logikája. Azt mondja, ez valahol a vadkapitalizmus és a szocializmus között. Ugye, hogy 50 éven keresztül elképzelhető, hogy egy páran fognak itt eluralkodni az egész piacon, és pénzzel felvásárolnak minden, és a többiek pedig nem marad nekik semmit. 50 éven keresztül rendben, minden 50. év újra van elosztás, és akkor megint van egy új lehetőség. Nem azért, mert az ő déd nagyapja gazdag lett, és felvásárolt mindent, akkor most örökké fog maradni. 50 évig, 50 év múlva újra. De ha megint nem képes ezt kezelni, akkor megint csak 50 év múlva. Nem úgy van, hogy minden évben van föld elosztás. No, mindenképpen, ami ide tartozik, ez az, hogy itt a hangsúly az Isten akarta bevésni a zsidók fejükben, hogy én vagyok a tulajdonos, én vagyok az Úr a földben, és minden az csak ideglenes. Érdekes, hogy a talmudi bölcsek erre azt mondtak, mi van akkor, ha valaki eladja a földet 80 évre. Ez ideglenes, nem öröké, de túllépte a jóvel évet. Vagy jóvel előtt 5 évvel eladja a földet 10 évre. Azt jelenti, hogy jóvel után 4 évvel lejár. Erre azt mondtak a bölcsek, ez rendben van, az a lényeg az ideglenes eladás. Jó, akkor már másik kérdés, mi a felső határ? Mi van akkor, ha ideglenesen eladta 1000 évre? Jó, nem tudom, ilyen ide, ez ideglenes, nem örökké, ugye minden adatbeszerű szörzs úgy szól, hogy az átmegy, és azt mondom, nem, korlát, az igen, mikor jár le, az ember így nézi a kis betűket, akkor egy lábjegyző, az oda van írva, hogy 1000 év múlva január 1-én lejár. Nem tudom, erre nem tudom, mi a... Szóval mondom, mert ez a kérdés, hogy meddig számít valami ideglenes. A dolog, de mindenképpen az ideglenes eladás az eladásnak számít. És ez egy sajátos dolog, ami a zsidó jogban benne van, hogy nem csak az eladás, amikor eladom örökké, állandó jellegű, hanem az is eladás, tulajdonváltás, ami egy korlátott időre szól. Mi a különbség, ha valamit eladom a használati jogat pár évre, vagy ha eladom a tulajdonba, de csak egy pár évre, hogy ez idő alatt bármit tudok én tenni ezzel a földön. Építeni a házat, lerombolni a házat, nem kell valami, nincs, senki nem tud belekötni, hogy mit fogok az 50 év alatt, vagy 20 év alatt, mit fogok én csinálni, mert én tulajdonos vagyok. Nekem nem csak az van, hogy nekem joga van használni, és a gyümölcsöt szedni, hanem a föld az enyém. Ez a sajátosság, ami lényegében itt a jobbel kapcsán, ez nagyon sokat segít. Ez egy eladás, és mégis, mivel ideglenes, akkor ez rendben van. A jobbel ez egy olyan dolog, ami csak akar érvényes, szintén csak akar érvényes, amikor az időnép többsége Izraelben lakik, de ezt a bölcsek nem vezették be, amikor az időnép többsége nem Izraelben lakott. És emiatt, amikor már többsége a zsidó népnek nem lakott Izraelbe, akkor a jóvel év megszűnt. Ugye eddig az volt, hogy 50 évi ciklusok voltak, 7x7 is még egy jóvel év, innentől kezdve 7 éves ciklusok maradtak, és ez mennek a mai napig. De ez csak rabinikus. Szerint a bölcsek a smitte évet bevezették, a jóvel évet nem. És a smitte évet főleg azért vezeték be egyik érvel, és azért, hogy ne menjen ki a gyakorlat, a másik az, hogy a szegényeknek ez az óriási segítség, hogy egy év olyan, hogy akkor nem kell az zöldség és gyümölcsért pénzt fizetni. Van egy másik hasonló, ezek mind mondom, olyan törvényeket idézem, ami mutatja a dolog ideglenesége, hogy az Isten azt mondja, a tiéd, de bizonyos korláton belül. Ha ugye előbb említettem a jóvelnak a törvény, az ember eladja a földet. Arra van szó, hogy az ember eladja a házát. Akkor különböző előírások vannak, hogy egy olyan városban, ami egy zárt, szóval falon bekerített város, vagy egy nyitott város, különbség van. Egyik esetben az első évben nem lehetnék kiváltani, de a második évtől kezdve már lehet visszavásárolni a földet. Joga van az eladónak azt mondja, igen, nagyon szegény voltam, de közben, mivel kaptam pénzt az eladásból, befektettem, hasznom volt, és akkor szeretném visszavásárolni, akkor visszavásárolja, de nem úgy visszavásárolja, hogy beszéljük meg az árat, hogy az eladást vissza, mint az eladást visszavontam volna. És azt mondja, ha eladtam jóvelig, 20 év múlva van a jóvel, és eladtam 1 millió forintet, akkor nagyon egyszerű. 1 milliót fel kell osztani 20-szal, és akkor azt mondja, ez az ára minden évben. Ha 3 év múlva, 4 év múlva szeretném kiváltani, akkor levonnom a 20 évnek megfelelő, amin kijött 1,5 millió forint, 20 000 forint, mit tudom amennyi, és akkor annyit fizetünk, hogy az eladás is ideglenes. Ideglenes. Volt csak a Biblia ilyen különbséget tesz, hogy csak az első évben lehet kiváltani, utána már csak jóbel, vagy első évben is, csak a második évből. Az is előírás, hogy ha maga az embernek nincs pénze, akkor a családtagok, barátok tudnak ezt megtenni az ő jobbára. Azt jelenti, hiába volt az adásvételi szerződés, és eladtam, az illető bőkezően kifizette, még akkor se érvényes ez. Van egy traktátus van a Talmudban, egy kötet, ami nem annyira ilyen joggal foglalkozik, hanem inkább foglalkozik ilyen morális tanítása. Helyes viselkedés, illemtan. És akkor van egy olyan megfogalmazása, azt mondja, ha az ember azt mondja, ami az enyém, az az enyém, és ami a tied, az a tied, az egy közepes ember. Az az ember, aki azt mondja, ami az enyém, az a tied, és ami a tied, az az enyém, azt mondja, ez csak egy káosz, egy tudatlan, buta ember. Szerintem egyébként teljes káosz. Attól, hogy neked van jogod az én pénzem, ez nekem van jogom a te pénzed, hát ez így nem. És azt mondja, nagyon szép az ember azt mondja, ami a tied, az tied, és ami az enyém, az is a tied. Ez ilyen felfogás kérdése, hogy szép, ha az ember nem zárkozik el, és azt mondja, ami az enyém, az csak az enyém, senki nem szóljon bele. Ugye ebből az egész gondolkodásból mi jön ki? Az az előírás, hogy adokozni szegényeknek, az nem egy jótékonyság, hogy a jó szívem van, azt megteszem, hanem egyértelműen kötelező. Úgyis még rá is mutatok arra a szóra, hogy héberül az adokozás az tzedaka. Ugye magyarosoknak kell mondani, hogy tzedókó. Mindenképpen ez abban a gyökből van, mint tzedek, mint igazság. Ami azt jelenti, ez nem egy jó szívű embernek a cselekedet, hanem ez egy igazságos cselekedet. Most, miből indulunk ki? Ha az Isten nekünk adja mindent, ami van nekünk, hát akkor csak kell segíteni más embernek. Nem én teremtettem meg ezt a pénzet, én segítettem, én dolgoztam, de mégis Istentől kaptam, akkor emiatt kötelező az, hogy szegényeknek adni. Az előírás úgy szól a Shulchan Aruchban, hogy minden haszonból 10%-at kötelező adni adományra. 10%-at, egy tizedet. De szebb, de már nem kötelező, illik az ember egy ötödet adjon, azt jelenti 20%-at. Szerinti 10% az kötelező, még azt is írja a Maimonides, ha valaki elzárkozik is, nem segít a szegényeket, akkor a rabinátusnak van joga kötelezni arra, kényszeríteni, hogy nem csak az, hát látszik rajtad, nem jó szívű. Nem, ez egy dolog, ami kötelező. És van az a történet, egyszer jött az egyik rabbi egy gazdag emberhez, és kért tőle, hogy mit tudom én, a város szegényének, azt hiszem, hogy árvaház javára, kért tőle egy nagyobb összeget. És az életőnek minden további nélkül megengedhette magának ezt az összeget. De hát kezdi mondani, jaj, nehézségek vannak, tudja, üzleti életben mindig, és cash flow, és ez, és az. De én most nem tud adni semmit. Erre azt mondja neki, a rabbi, figyel, érts már meg. Az Istennek sok pénze van. Hát pénze, mert nem akar tartani otthon, és erre keresed magának egy bankárt. És ebben az esetben többek között téged is kiválasztott erre. Az Isten azt fogja látni, hogy a bankár beleszól, és megakadályoztatja az átutalásokat, akkor rá fog menni egy másik bankba. Akkor vagy azt jelenti, hogy neked van sok pénzed, de érts már meg, ez nem a te pénzed, ez a pénz, az Istennek a pénzed, az Isten rád bízta. Akkor, és itt van egy árvaház, és szükség van erre pénz, az biztos, hogy az Isten akarna utani ennek az árvaháznak egy nagyobb összeg. Te nem engeded meg, az Isten át fogja vinni a pénzt egy másik bankát. Szóval Isten, rabbi, kérlek, imádkozzon, maradjak továbbra is a bankát is, és majd minden átutalást jóba fogom írni. Ugye ez egy teljesen más felfogás. Mi van akkor az ember mégis a másik pénzhez nyúl, lop, csal, akkor az az előírás, az az a halakha, a zsidó jognak a gondolkodása, hogy a lényeg az kell, hogy legyen a pénznek az a kártérítés, az a lényeg. A büntetés is olyan, hogy fizessen ki, fizessen vissza nem csak az eredeti összeget, hanem kétszer annyi, ez általában. Általában minden lopásnak a büntetése az, hogy kétszer annyit kell fizetni. Ha elloptam 1000 forintot, akkor elsődleges feladat az, hogy az 1000 forint kerüljen vissza. És a büntetés az, hogy még egy 1000 forintot kell visszafizetni neki. Ez pedig itt a hangsúly arra, hogy ami az övé, ahhoz nincs jogad. És ha mégis nyúlta az ő pénzed, akkor ő fog jól járni most, mert kétszer annyit fizetünk. Van az az eset, amikor négyszeresé vagy ötszeresé kell fizetni, ha az ember ellop a másik ember állatját, és levágja, mert akarja megenni, és mivel az állat egy ilyen olyan időben, olyan korszakban, amikor ugye a mezőgazdaság az a fő megéletés, hát ez kell állat, ugye a szántás, az a szállítás, az mindenhez kell állat, akkor ezzel ez nem csak menni az állatnak az értéke, hanem itt megakadályoztatja az egész munkát. És ezért négyszerese és ötszerese is kell kifizetni. És mondja, itt pedig már a hangsúly az, hogy mégis az övé a pénz. Ha előbb egy kicsit úgy tűnt, mint a zsidóság azt mondaná, hogy ugye, hát, van pénz, de nem lehet tudni, kié a pénz, az Isten a pénz, és az ideglenesen az enyém. Igen, Istennel szemben, akkor tényleg az övé a pénz, de egy másik emberrel szemben, akinek nincs joga a pénzhez, ott nagyon erősen van az előírás, hogy ami a másik emberé, az semmi körülmények között nem lehet nyúlni. Nem, mert azt mondja, hát lényegében én az Isten pénzéből loptam, nem a te pénzedből. Nem. Lehet, hogy ő csak a bankár, de ameddig a pénz nála van, akkor az övé a pénz. Ezt mondom, hogy mind a két oldalt kell itt figyelni. A 10 parancsolatban az van benne, a 10. parancsolat, hogy nem szabad a másik embernek a pénzét, állatot, házat, feleségét, az irítség ellen. Nem szabad irigyelni a másik embernek a vagyona, ami az övé. Erre a kommentátorok felteszik a kérdést, hogy mit jelent ez, hogy nem lehet a másik ember, nem lehet irigyelni. Irigyelni ez egy ilyen emberi tulajdonság. Jó, az ember igyekezhet, hogy nem rossz szemmel nézni, és nem úgy irigyelni, hogy azt akarja, ugye meg kétfajta irigység van. Van az irigység, hogy neki se legyen. És a másik irigység az, hogy milyen jó lenne, nekem is lenne. Azt jelenti, teljes szívvel örülök is neki, hogy neki van, csak sajnálom, hogy nekem nincs. Akkor lehet azt mondani, jó, az első irigység az, hogy neki se legyen, az egy rossz, nagyon rossz tulajdonságot. Ha neked így sincs, akkor most miért kell kívánni a másik embernek? Milyen jobb lenne, ha az nálam lenne? Nem, hogy nekem se, neki se, hanem nálam lenne. Hogy lehet ez ellen ezt megtiltani? És erre van a filozófiai válasz és a jogi válasz. A jogi válasz erre a kérdésre az, hogy csak a szívemben van az a irigység, ezzel nem szegte meg a törvényt. Akkor szegte meg a törvényt, hogy léptem. Például oda megyek a másikhoz, és próbálom rábeszélni, hogy adjon az ide nekem. Aki itt már kifejezésre jutott az én irigységem. Ez már tízes. Addig az ember csak a szívében maradt az irigysége, akkor ezzel nem szegte meg a törvényt. De a filozófiának van egy másik válasz erre. Ez a válasz az Ibn Ezra-ban benne van. Azt mondja az Ibn Ezra, képzelünk el az ókorban, amikor ezek a házasságok az nagyon elő voltak írva, hogy még család, kivel házasodott a király, az csak egy másik király, vagy egy báróval, nemesi családból házasodik. És lehetetlen volt, elképzelhetetlen volt egy másik. Azt mondja, megy a király, és családja utaznak. És egyszer csak egy kis falun át utaznak, és ez az egyik paraszt látja a királynak a lánya, egy gyönyörűség. Azt mondja, csodálkozik a szépségen, de nem kívánja magának. Miért? Tudja, hogy ki van zárva. Annyira ki van zárva, de nem is az a gondot, húha, el kéne venni őt feleségül. Annyira kizár dolog, hogy ezt nem is képzeli el. Ugye ma ez egy másik dolog, mert ma mindenkivel házasodhat. Ha ügyes, akkor mindenkit meg tud szerezni. Ez egy más felfogás, az mások voltak például, azt mondja, ezek szerint mégis, ha az ember beveri a fejében, mondja az Ibn Ezra, Ibn Ezra 12. században, híres bibliai kommentátor és nyelvész. Azt mondja, ha az ember nagyon erősen beveri a fejében az, hogy ez a másik ember és nem az enyém, akkor képes azt a szintet elérni, nem fogja megkívánni. Nem az, mert nem örülne, ha neki lenne ez a 10 millió, csak tudja, hogy az semmi közel. Mi azt jelenti, hogy ez az előírás, hogy nem szabad kívánni a másik ember, vagyonát, ez megint mutatja, hogy milyen erősen kell, hogy legyen bevésve a tudatunkban az, hogy ami a másik emberé, az teljesen az övé, és nekem semmi közöm nincs ehhez, és teljesen kizárt kell, hogy legyen a tudatomban az, ami a másik emberé. És most kéne beszélni a királynak a jogáról. Ugye mégis van egy ember, akinek mindig joga van mindenhez. Mi a királynak a joga a Bibliában és a halakában. Sámuel könyvében 1:8:5 le van írva az, hogy jönnek a zsidók Sámuel profétához, és azt mondanak, ugye ez már rég Mózes után volt, Józsua után, nagy zsidó vezetők, híres zsidó vezetők már nem éltek, és erre jöttek a zsidók Sámuel profétához, ő volt a zsidó nép vezető, és azt mondja, jelöljél ki, kérünk, egy királyt számunkra, hogy nekünk is legyen király, ahogy a többi népnek itt körülöttünk van királyuk. És Sámuel proféta ennek nem örül. Azt mondja, király, miért akartak ti királyot? Azt mondja, a király azt fogja csinálni, mondja Sámuel az előbb idézett versében, hogy magához fogja venni, mit a gyerekeitek, ilyen szolgáknak, és a lányokat szolgálóknak, és a pénzetek, a földet és mást fogja elsajátítani, kisajátítani magának, és minek kell nektek király. És így azt mondja, nem, nekünk kell király, jó, kell király, akkor kinevezte előbb a Saul királyt, és aztán Dávid királyt, és aztán az ő családja végig. Erre a Talmud és Maimonides azt mondja, tessék, itt Sámuel egyértelműen lefekteti azt az alapszabályt, hogy a királynak joga van mindenhez. Ő lényegében bármilyen államosításhoz van neki joga. Ugye a földhöz, és az állathoz, és a más dolgokhoz. Ez egy hihetetlen dolog, hogy egyik oldalon azt mondjuk, de másik ember pénze annyira kizárt kell, hogy legyen, hogy még nem is fogom kívánni, és itt hirtelen a királynak joga van bármilyen kisajátításhoz. Erre a Maimonides törvénykönyvében azt olvasunk, hogy csak idézi ezt a Maimonides a nagy könyvében, a Misné Tórában, a Tóra ismétlésében, 14 kötetből áll, az utolsó kötet, utolsó részben, az a király és háborúi szabályai. Azt mondja, a királynak joga van elvenni ezt, azt, mindenféleket, csak hazatesz két szót. És kifizeti az árát, az értékét. Az értéket fizet ki. Nem kárpatlási papír, ami mit a piacon 10%-at ér, mint ami rá van írva, hanem az értéket ki kell fizetni. Ami azt mondja, hogy itt már megint van egy egyensúly. Az egyik oldalra azt mondja, hogy a királynak a szüksége van. Azt mondja, például a király háborút indít, akkor is épp úgy érzi, hogy a legközelebbi út az lenne a legegyszerűbb, ha itt fognak valamilyen földön átmenni, és nem körben menni, mert itt rövidebb, akár át lehet menni. Hát lehet, hogy közben több ezeren vannak, eltapasnak egy minden termésbe, ilyesmi. Jó, semmi probléma nincs. Aztán az illető benyújtja a számlát, és a piaci értéket ki kell fizetni. Ami azt jelenti, hogy egyik oldalra azt mondja, hogy Sámon proféta, igen, hogy ő neki sok jogahoz van, sok mindenhez van joga, igen ám, de nem teljesen. Itt nem egy diktátorról van szó, aki bármit csinálhat. Mert ha szüksége van, akkor mégis ő a népnek a királya, ezért neki nem kell leülni, tárgyalni, hogy az ember beleegyezzen ebben a tranzakcióban. Ő kinevezi, hogy ez már az enyém, és ez is lesz az enyém, csak utána kifizeti az árát. Ez a király, és utána megint van a törvényhozó, a bíróságnak a joga. Ezra könyvében 10:7-8 ott van ez olyan dolog, hogy ezzel fontosnak érezte összehívni a zsidó népet egy ilyen nagy tanácskozásra, és erre úgy előtte ki, az van írva a Bibliában, és ki lett hirdetve, hogy most jöjjönek össze ezen is ezen a napon, erre és erre, és mindenki, aki nem fog eljönni, ahogy a vezetők és a vének kijelölték, akkor el lett kobozva az egész vagyona. Mint egy büntetés. Ez van írva Ezra könyvében. Ez el van fogadva a Talmudban, mint egy általános elv, hogy a bíróságnak joga van pénz elvenni az embertől. Ez négy szóval van megfogalmazva, hogy ez az elv. Hefker azt jelenti, hogy gazdátlan. Hefker Bédin, ha a bíróság, rabinikus bíróság valamit gazdátlannak nevezett ki, akkor Hefker. Akkor az tényleg gazdátlan. Hefker Bédin, Hefker. Ez nagyon sokszor, nagyon sok minden ez az alapelv alapján működik. Ami azt jelenti, és ez egyik helyen le is van írva, hogy a bíróság nem veheti el a pénzt magának, és a bíróság nem veheti el ettől úgy, hogy átadja valaki másnak, hanem elveszi tőle, és gazdátlana válik. Már nem az övé. Egy nagyon szélsőséges példa erre. A Talmudban van egy olyan alapelv, ritkán ugye, van, amikor erre van lehetőség, hogy egy házasságnak a megsemmisítése. Ugye általában azt mondunk, hogy a házasság hogy jön létre? A házasság nem a bíróság hozza létre a házasságot. Nem a bíróság adja össze. Ugye azt szokták mondani, hogy a pap, vagy a rabbi összeadja a párt. Ez a halakában, a zsidó jogban ez nem stimmel, mert ki adja össze a párt, ők maguk összeadnak magukat. Technikailag ott van a rabbi, a bíró, aki figyel arra tényleg, úgy menjen le minden, hogy ne legyen törvényes probléma ezzel. De nem ő mondja ki, hogy ez a házasság érvényes, hogy ha által szedték, minden törvényesen történt, akkor a zörlegén is mennyasszony, ők hoztak létre ezt a házasságot. És akkor ha válásról van szó, akkor a bíróság nem tud beleszólni, mert nem a bíróság hozta létre a házasságot, és a bíróság nem tudja megsemmisíteni. A bíróság nem tudja azt mondani, jó, akkor már nem érvényes ez a házasság. És ezért, még akár, ha itt a hosszabb időben már nem élnek együtt, akkor nincs olyan, hogy magától, mit tudom, pár év után ez ilyen, mint a csak ilyen, csak ki kell mondani, de valójában a házasság magától ment szét. Ha az a két ember, aki létrehozta a házasságot, ők válnak el, akkor érvényes. Hogy képesek akkor kilépni egy házasságból? Ez válása. És a válás nem kiadja a vállólevelet, nem a bíró nem is írja alá. A fér írja a vállólevelet, és átadja a feleségnek. Ugyanúgy az eljegyzésnek a gyűrűjét, a fér átadta a mennyasszonynak, akkor úgy nyit a vállópapír. Ritka esetben az van, hogy mégis, ha szükség van rá, hogy ilyen kényszer helyzet, hogy a bíróság mégis képes egy házasságot visszavonni. De hogy? Mivel a házassághoz maga az nincs joga, erre azt mondja, a Talmud azt mondja, hogy többféleképpen jöhet létre a házasság. És azt mondja a Talmud, ha a házasság gyűrűvel, vagy másmilyen pénzértékkel jött létre, ez egyik módja a házasságnak, az eljegyzésnek, hogy azzal, hogy a vőlegen átadja mennyasszonynak gyűrűt, vagy bármi más, aminek van minimális értéke, akkor azáltal létrejött ez a jogi kapcsolat, az eljegyzés a fiú és a lány között. Azt mondja, hogy jó, ha pénzzel, vagy pénzértékkel jött létre a házasság, akkor megértem, hogy hogy képes a bíróság visszavonni ezt a házasságot, hogy retroaktív, visszamenőleg elveszik tőle a pénzt. Azt mondja, hogy ő nem adott át semmit a mennyasszonynak. Azt mondja, hogy maga a házasságban nem szólnak be, azt mondja, hogy hogy jön létre a házasságot, hogy a vőlegen átadod valamit a mennyasszonynak. A bíróság kijelenti, hogy azt, amit ő átad, az nem az övé. Ha ő nem adta át, akkor nem jött létre. Ha nem adott át a sajátját, akkor az nem jött létre a házasság. Azt mondja, ez meg érthető. Vagy a másik módja is a házasságnak, az együttélés házasság céljából. Azt mondja, ez itt mit tud már a bíróság mondani? A bíróság nem tud beleszólni, hogy most valami nem érvényes, amikor érvényes. Akkor erre a Talmud egy másik válasz. A Talmud azt mondja, minden eljegyzésben van az a pár szó a végen. Ez mondjuk például átadja a gyűrűt, akkor úgy szól a szöveg, ha ré átmekud deset libet a bázzaj, ezáltal a gyűrű által légy eljegyezve, kedát mosebi Izrael. Mózes és Izrael törvénye szerint. És mivel minden eljegyzésben ez a három szó van a vége, Mózes, Izrael törvénye szerint, ami az ember azt mondja, hogy az egész eljegyzés az alapja az, hogy a bölcsek beleegyeznek ebben. Mózes, mert Izrael törvénye azt jelenti a bölcsek tanítása alapján. A bölcsek valamit azt mondja, ez a házasság nem tetszik nekünk, mint az ember nem hozta volna létre. Mint az ember feltételet kötette volna az eljegyzés, ha a rabinikus bíróság beleegyezik. De mindenképpen az előző bekezdésben az van, hogy a pénzzel jönne itt, akkor nagyon egyszerű, hogy a bíróság kinevezi gazdátlannak az a gyűrű, vagy az a pénz, amivel eljegyezte, és akkor így nem érvényes a házasság. Ez az elv Hefker Bédin Hefker. Most, nézzük meg egy kicsit, milyen előírások vannak, van ahhoz a pénzszerzéshez, vagyonszerzéshez. Alapjában nézve a zsidóság nem lát, nem néz rosszul a gazdag emberre. Neki sok pénze van, szerencséje van. Sikerült, Isten áldása ott volt, semmi probléma nincs. A probléma csak ott van, és van egy ilyen vita a Talmudban, hogy még nehézebb egy vallásos ember számára megtartani a hitet a hihetetlen nagy szegénységben, szinte nagyon-nagyon szegény körülmények között élni, és mégis megtartani a hitet, vagy ellenkező irányban nagyon-nagyon gazdag körülmények között. Mert mind a kettő egy óriási próba egy spirituális életnek. És erre a példabeszédekben, Ezékiel könyvében és többi könyvben vannak mindenféle olyan kifejező, ami kicsit lenézi a gazdag ember. Természetesen az a gazdag ember, aki nem tudja a fejet a helyen tartani a sok pénz mellett. Ugye mivel már pénze van, aki kicsit kevésbé komolyan veszi a zsidó törvényeket, a vallási törvényeket, már azt hiszi, hogy ő minden, és nem kell mindenre figyelni, és így tovább. És általában el van fogadva az, hogy, és ez tény is, hogy szegény körülmények között az ember képes sokkal könnyebben ragaszkodni egy spirituális életmódhoz, mint a nagyon-nagyon gazdag lenne. Van egy történet, hogy egyszer jött egy rabbi egy gazdag emberhez Lengyelországba, nagyon-nagyon gazdag ember volt, tél volt, sáras volt minden is, és akkor bekapogott, és valamelyik szolgáló nyitotta az ajtót, és látta, jaj, azt mondta, jó, inkább jöjjön be hátulról, és nem ez a szép, gyönyörű, szép napolit tegyen tönkre azzal, hogy mit olyan sáras cipővel bemenni. Jön be hátra, ott van egy ilyen kis dolgozószoba, és akkor a főnök azt fogja fogadni. Nem tudta, hogy kiről van szó. Jó, hátra megy be a rabbi, a főnök bejön, azt mondja, ilyen rabbi, azt mondja, elrontja az egész családomat. Tehát mit csinált az, hogy hátra jött be? Mert az én gyerekeim, a fiam, a lányom fognak látni, de a rabbi hátra jött be, azt mondja, igen, mert a ház, a szép szőnyeg is, az fontosabb, mint a rabbi. Azt mondja, nem. Nagyon kérem, hogy jöjjön be előről, elnézést kérem, hogy hűítem, jöjjön be erről, és sáros típővel jöjjön be a nappaliban, és ott üljen le, lássanak a gyerekek, hogy én megtisztelem a rabbit többet, mint a szőnyeget. Azt mondja, mert így, ajajajajajaj, mi lesz, milyen életképet kapnak a gyerekeim ettől. Rabbi megjött, azt mondta, te kéresedre, és akkor körbe járt, bejött sáros cipővel, ennek örülök, bemutatta a családnak, nézd meg, a rabbi jött, és a házasok néztek, jaj, de láttak, hogy itt az értékrend, milyen az értékrend. Mi azt jelenti, maga az, hogy az ember gazdag az nem probléma, ha beengedi a rabbit nem a hátsó bejárata. Azt jelenti, ha tovább ugyanígy ragaszkodik, és olyan nevelés, és ezt mutatja a gyerekeidnek, akkor nincs probléma. Eszembe jutott egy kis történet, amit apám mesélte nekem pár évvel ezelőtt történt, hogy egyszer volt egy gyerek, Brooklynban történt, ki kezdett járni Heiderbe, Heider a vallási iskolába, 8-9 éves volt, és nagyon jó tanult, és jó eredményt mutat, szorgalmas volt, és hirtelen ilyen avatt az egészet, ilyen a lelkesedéseit, ami nagyon magas volt, de még lement a nullára, nem érdekelt, és nem tudtak rájönni, mi a probléma. Erre, jó, igazgató leült vele egy ilyen beszélgetés, és beszélgettek mindenre, az élet meséljen erről, arról, majd mesélte a gyereket. Ugye a zsidó családok, ha ilyen heider gyerekeknek az a szokás, ugye minden héten van egy heti szakasz. Ugye a Biblia van egy ilyen egy éves ciklus, minden héten olvasunk Mózes 5 könyvével a további rész, és egy év alatt befejezünk az egészet. Természetesen befejezésre ez egy nagy ünnepség. Ez jó hónappal ezelőtt volt. Szóval azért, amely a gyerekek péntek este, szombaton, délben a szombati étkezéseknek, ugye minden munkatilalom van, erre mind a két szülő, egész család ráér, együtt van egy nagy ünnepi étkezés. Szóval ilyenkor a gyerekek mesélnek mindenféle dolgok, amit tanultak heti szakasz kapcsán, vagy más dolgok, a Talmudban, amit tanultak a héten. Ez egy ilyen, így néz ki, egy hagyományos szombati asztal. És azt mesél a gyerek, hogy egyszer-kétszer úgy fordult elő, hogy kezdett mesélni valamit a heti szakaszról, vagy épp mást, amit tanult, és akkor épp a mama a sóletet hozott be. És akkor az apja azt mondta, jó, várjál egy kicsit, most így jött a sólet, mert a sólet után folytatjuk. Akkor rájött a gyerek, az a sólet az fontosabb, mint a tanulás. És akkor kezdett koncentrálni a sóletre. Ugye ez a tanítás, az értékrendben, akkor a sóletre kezdett koncentrálni. Jó, akkor az igaz, a gyerek csak itt mesélte, hogy kicsit ilyen érdekes volt számára, hogy a sólet miatt, jó, hagyjunk abba, most a sólet érkezik. Jó, az igazgató rögtön rájött, hogy valószínűleg ez az értékrendnek ez változtatta az egészet. Jó, vége volt a beszélgetés, az igazgató nem mondott neki semmit, de szólt az apjának, hogy vigyázz. Ilyen apró dolgok, egy 8-9 éves gyerek, ez teljesen naív, amit a szülő mutat neki, azt ő készpénzt megveszi. Jó? Az apja megértette, és jövő szombaton épp az apja provokálta őt, hogy épp a sólet előtt kezdte mondani, megjött a sólet, és az apja nagyon hangosan kiirdette, na, fejezze be, mert itt nagyon fontos dolgokról van szó. És egy kétszer-háromszor az apja igyekezett ilyen jeleneteket lejátszani, és hirtelen még jóval szorgalmasabb lett, mint korábban. Mert rájött, hogy ez csak ilyen rosszul értékelte, amikor azt hitte, hogy a sólet az fontos, mert látja, hogy az apja teljesen másképpen gondolkodik. De mindenképp mondta, így visszatérve ugyanez az előző történetre, ilyen apró dolgok képesek egy gyereket elindítani egy útra, ilyen útra, vagy olyan útra. És ezért, amikor példabeszédekben Salomon király sokszor azt mondja, Yes, Aisher Shamur Liba Alavlera. Van olyan gazdagság, ami a gazdájának azért van ítélve neki, hogy rossz legyen neki. Azt jelenti, hogy nem minden gazdagság jó. De alapjában véve az az ember pénzt keres, az elvi probléma nincs. Jó, vannak korlátok. Például szombaton és ünnepnapokon nem szabad üzletelni, és akármilyen határidő van, vagy ilyesmi, ahogy beáll a szombat, akkor 25 órán keresztül megáll az élet. Szerinti, erre szól a Biblia, 6 nap alatt lehet dolgozni, 7. napon kell pihenni, és amikor pihenni kell, azt jelenti, akkor tilos bármilyen ilyen nem is szabad beszélni ilyen üzleti dolgokról. Nem csak az üzletelni nem szabad, hanem még beszélni sem szabad erről. Ha az ember gyászol, egy családtagod vagy ilyesmi, akkor sincs üzletelés. Szintén vannak bizonyos korlátok, és a nagy kérdés az, ugye tudunk, hogy a Bibliában az az előírás, az embernek tórát kell tanulnia, Bibliát, kommentátorokat, Talmudot, zsidó jogot tanulni kell. Akkor mennyi időt szenteljen az ember az üzletnek, pénz, vagyonszerzésnek, és mennyi időt szentelni az ember a tanulásnak. És erre van nagyon érdekes, egy egyértelmű előírás. Egy, hogy minden zsidónak kell minden nap tanulni, ha az látja, hogy ő már nagy tudós nem lesz, objektívan felmérve a helyzetet, akkor joga van szentelni az időnek a nagyobb részre az üzletelésnek, munkának, de is a többi időben, szabad idejében tanulni kell. Ez egy bibliai előírás, hogy minden nap kell az embernek félretennie a szabad idejéből tanulásra. Emlékszem, amikor az apám egy nehéz napi munka után hazajött este 6-kor, 7-kor, 8-kor már tanulásnál volt, egy órára, másfél órára, és aztán hazajött. Nem azért, mert egész napon unatkozott, hanem ez a szabad idejében. És teljesen természetes volt, most is sokszor felhívom a mamámat, hol van apu? Hát most tanulás. És teljesen, ez az idő, ez szent. A sógorom, aki nagyon, nagyon sokat dolgozik, nagy cégnek a vezetője, minden nap reggel hajnal 4:30-kor kell, tanul reggel 7-ig, 8-kor még hazajön, mielőtt a gyerekek járnak iskolában, és már tanulás után már imádkozott, és utána megy el dolgozni. Teljesen természetes dolog, azért itt lényegében itt egy kis egyensúlyt kell találni a munka vagyonszerzéssel, szembe pedig a másik dolog. Van egy érdekes talmudi vita. A Talmud azt mondja, hogy mi a helyes rend. Erre az egyik talmudi bölcs, Rabbi Shimon ben Yochai, híres kabbalista volt, azt mondja, hogy az ember mindig fog dolgozni, az amikor fog tanulni. Azt most kell ültetni, most kell aratni, most kell betakarítani, most kell, akkor most mikor fog dolgozni? Nem. Az embernek el kell, nem szabad figyelni semmire, hanem tanulni kell, majd meg lesz minden. Minimális időben kell dolgozni, és az embernek főleg koncentrálni a tanulásra. A másik bölcs azt mondta, nem, ez nem így van, ez Rabbi Shimon, és azt mondta, hogy tanulni is kell, de hát dolgozni is kell, és azt mondja a Talmud, sokan próbáltak követni Rabbi Shimon véleményet, se tanulni se tudtak, mert nem tudtak koncentrálni a tanulásra, mert nem volt kenyer az asztalon, és mi lett holnap, és pénzük se volt, mert nem nagyon dolgoztak. Mások pedig dolgoztak is, akkor tudtak dolgozni is, és tudtak tanulni is, mert utána szabad időben tudtak nyugat fejjel tanulni. Az előírás úgy szól, hogy időben talán lehetséges, hogy az embernek az időnek a nagyobb része el fog menni munkára, vagy ilyesmi, de az értékrendet, a prioritásokat, legalább a minőségben meg kell tartani, hogy előbb mondtam, hogy nem csak a gyereknek mutatni, hanem az ember, mert tényleg időnek a nagyobb része erre megy el, de mégis az az idő, amit félretett tanulásnak, az neki a legfontosabb. Illetve az ember dolgozik, hogy pénz legyen neki, mert azt akar elérni, hogy tudjon magát ellátni, tudjon adakozni, tudjon szép dolgokat venni. Most a szép dolgok nem csak a világra és az jó szép kocsira gondolok, hanem bizonyos vallási tárgyak, amire szükség van otthon, akkor nem a legolcsóbb, hanem drágább, ha nekem több pénze van, akkor még drágább. Szombati gyertyatartó. Vagy a zsidó férfi minden reggel köti a tfilint, az imasziat. Lehet egy nagyon egyszerű imaszi, lehet egy drágább. Azt mondja, ha az ember tudja, hogy a pénz csak egy eszköz, és nem az élet célja, akkor egy kicsit, akkor még mindig lehet, hogy sokat fog dolgozni, de legalább meg fogja tartani, hogy mi az eszköz, és mi a cél. Ugye, hát olvastam egy szép ilyen közmondás, hogy az ember tönkreteszi az egészséget a pénzért, mert hajtja magát, és aztán, amikor beteg, megbetegszik, akkor minden pénzet odaad, hogy gyógyítsa magát. Tönkreteszi az egészséget a pénzért, és eladja a pénzet, hogy egészséges legyen. Ez nem egy jó, a jó rendszer. A jó rendszer az, hogy az ember tudjon prioritásokat állítani, és erre van a Talmudban olyan mondás is, ez szintén az atyák bölcs tanításaiban, az előbb említett talmudi traktátusban, ki a gazdag ember, aki megelégszik azzal, ami van neki. Nem jelenti az, hogy most az ember szegény legyen, ne dolgozzon, ne foglalkozzon, hanem dolgozzon, de mégis a prioritások meglegyenek, és tudjan, hogy mégis van fontosabb dolog ennél. Minden fontosabb, fontos minőségben. És nem, hogy ne hanyagoljon el mindent, azért, hogy tudja egy kis pénzt szerezni, és aztán nem is tudja élvezni a pénzet. Az ember úgy dolgozik, tudja, hogy van élet, és van család, és van más fontos dolog az életben, és akar, ha dolgozik, hogy tudja, akar a pénzt kell családnak, családra költeni, és más fontos dolgokra költeni. Ez egyébként bele része az egész zsidó vallás filozófiája. Hogy a zsidó vallás nem arra tanítja az embert, hogy próbáljon angyal lenni. A zsidó vallás azt tanítja, hogy a házasság nem csak egy megengedett dolog, házasodni és házas életet élni, hanem egy kötelező dolog. Nem csak szabad enni, de ideális az ember folyamatosan bőtölni. Bőtölni, kimondottan nem, jó, van egy pár évi bőt, engesztelés napja, Jom Kippur volt most egy másfél hónap ezelőtt, és még egy pár, és kész. A többi időben semmi elvárás nincs, hogy milyen jó lenne az ember bőtölni. És az egész a zsidó vallás azt mondja, hogy nem, az embernek nem kell állandóan választani, vagy élem az életemet, vagy figyellek a spirituális dolgokra. Azt mondja, össze kell hozni a kettőt. Hogy az ember a mindennapi életben azt össze kell kötni azt. Jelenti, hogy házasságra vannak házassági törvények, étkezésre vannak az étkezési, kóser étkezési törvények, mit lehet tenni, mit nem lehet tenni. Mikor lehet házas életet élni, és mikor nem lehet. Szerinti, hogy itt lenn, mint ember, az Isten nem várta el, hogy angyalak legyünk. Pénz, nagyon jó dolog, az ember hajtja magát, hogy többet keresen, nagyon pozitív. Az a pénz, amit keres, az az övé. De, az övé, de fölötte van az Isten. Azt mondja, az egyensúly meg van tartva. A pénz nem a közösségé. A pénz nem az egész társadalomé. Aki dolgozott, az övé a pénz. És mégis fölötte van még az Isten, aki azt tanítja az embernek, figyelj, te csak az én bankáram vagy, és vigyázz, és akkor úgy kell kezelni a pénzt. Akkor így megvan tartva az egyensúly. Csak egy érdekes statisztika. A Biblia Mózes 5 könyvében 613 parancsot lehet összeszámolni. Mondjuk a kóser étkezésre 24 parancsolat van. A kóser pénzre és üzletre több mint 100. Azt jelenti, mint a hirtelen az üzlet, ez egy rituális dolog lett. És erre kell figyelni, arra kell figyelni, kamatot nem szabad szedni, csak ekkor is, nem úgy is, nem szabad lopni, nem szabad csalni, nem szabad ez, nem szabad ez. Olyan előírás nincs, az ember próbál távol tartani magát az üzlettől. Csak az üzletbe be kell vonni egy kis más prioritásokat is. Van még egy olyan dolog is, ami pont ennek a jellemző, ez illusztrálja ezt a gondolatot, amikor olyan előírás van a halakában, a zsidó jogban, hogy vannak dolgok az üzleti életben, ami kötelező, nem azért, mert ez jár. A halak azt mondja, ez nem jár, de illik többet tenni, mint ami jár. Például, ez olyan példa mondatom, hogy mi van akkor, hogy nekem van egy telkem, és szeretném eladni. Ugye nekem mindenkinek adom el. Négyzetméterre szopta meg az árat, aki kifizeti, elviszi. De ha a szomszédom megveszi ezt a telket, ugyanannyiért neki többet ér. Miért neki többet ér? Mert itt már van egy telke, és akkor ezzel nagyobb telke van, ezért neki többet ér. Mit ér neki többet, az az ő dolga, engem nem érdekel. És elvileg tényleg. Én írom a táblát, eladó, aki előbb jön, elviszi. Azt mondja, Allah, nem. Mivel te ugyanannit tudsz keresni, és közben még segíteni másnak, akkor kötelező neked felhívni a szomszéd, és azt mondja, lehet, hogy nem vettél észre, de a telek eladó. Talán akarod megvenni? Nem kell olcsóban adni, de mindenképpen ugyanannyiért, és közben még segítettem, a szomszédomnak az kötelező. És hasonló ilyen dolgok vannak, hogy nem csak azt nézünk, hogy én vagy az enyém a pénz, és azt csinálok, amit nem. Te csinál, te képviseled magadat, de közben ne felejts el valaki másnak. Ez a szent oldala, amit az embernek be kell vonni az üzleti életbe. Szóval mind a két oldalt láttunk akkor ebben az alapelben, mindenkinek joga van vagyonhoz, és az vagyon az övé, nem lehet ezt tőle elvenni, és még a király is, aki elveszi, államosításhoz ki kell fizetni az árát, és a másik oldala pedig mégis fölötte van az Isten, aki állandóan tanítja az embernek, az egész dolog csak ideglenes. Egyszer írtam egy nagyobb tanulmányt, csak nem jutottam el a végéhez, és fél úton abban maradt, hogy az egész államosításról, ami itt történt Magyarországon, 50 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt, hogy zsidó szemmel nézve, halakával nézve, hogy az államosítás az érvényes vagy nem érvényes. Ugye előbb mondtam, hogy a királynak joga van földet elvenni, házat elvenni, ilyesmi, de meg ki kell fizetni az árát. Ő nem csak azt fogja mondani, az én mi álláspontunk az, hogy jobb az embernek nincs saját ingatlanna, és akkor tiéd volt, most már nem a tiéd. És ez egész, ez nagyon nagyon komplikált téma, nagyon sokat írtam róla, és még mindig nem a végéhez jutottam, ez kicsit túl bonyolult lett, és majd befejezésre jár, vár, mert, és ennek nem csak a filozófiai kérdés van, hanem általában azt mondunk, hogy az állam törvénye az törvény. Szinte a zsidó jog figyelembe veszi az állam törvénye, ha az nem ütközik a zsidó joggal. Van az olyan előírás, hogy valaki, ha ellopták tőlem egy tárgyat, amikor én lemondtam róla, akkor az már nem az övésnek. Nincs jogom visszakövetelni maga a tárgyat. Jogom van visszakövetelni, szóval kártérítésre van joga, de már a tárgyra már nincs igazán. Jogom én lemondtam róla. Ingatlanról nem lehet lemondani. Mert ingatlan valójában nem lehet ellopni. Lehet odaállítani egy fegyveres őrt, ne engedje meg. Én pontosan tudom, hogy hol van az ingatlan, és előbb is ott volt, és most is ott volt, és én nem adtam át a tulajdonjogot, és az ennyi maradt. Még akkor is az állam belenyúl a telekönyvben, és átír, és azt mondja, magyar állam. Mi a ennek a következménye? Képzelünk el az olyan helyzetet, mondjuk a zsidó negyedben, Dab utca 42-re. Kón bácsi ott élt, és államosítása régen 56-ban elhagyta az országot, most Ausztráliában él. Pedig Dabut 42 az övé volt. Jó, most úgy döntött jön ide látogatni. Átmegye, nézi a Dabutca 42-t, látja, hogy egy zsidó megvette azt a házat. Azt mondja, jó, pepereli a rabinátusnál, az én házam. Ő nála van. Mert 1950-ig ez az enyém volt. Az állam elrabolta tőlem, most már nincs, nem az állam kezében van, az ő kezében van, kérem vissza. Ugye ezzel indultam, ez volt az alapkérdés. Hogy azzal az állam, államosítod és nem adod meg az értéket, a kérdésed az érvényes vagy nem érvényes. És ez az egész dolog azzal elvisz minket arra, hogy milyen joga van az államnak. Mert ebben az esetben az állam azért államosított, mert azt képviselted úgy, ez jobb a társadalomnak. Akkor ez joga van, vagy nem, nincs joga. Mert elvileg a királynak, elvileg ehhez nincs joga. A másik oldala, a királynak joga van adót szabni. És mi van a kérdés, akkor most mi van akkor az adó eléri a 100%-ot? Adó címen. Szóval itt az egész államosítás ütközik ezzel az alapelvvel. Csak mondom, hogy végső konklúzióra még nem jutottam, de majd idővel. Jó, szóval mindenképpen ez ennek az alapelvnek a bemutatása. Köszönöm a figyelmet.